Szeretettel köszöntjük mindenkit, ki hallja ezt a Isten tiszteletet, és a mai Isten tiszteletünknek a tanítási részében ma Veleznai Áron testvérünk fog szolgálni. Megkérjük Áron, hogy add át az üzenet, amit az Isten a szívedre helyezett.
Hol van ez a célom, hogy átadni azt, amit, mint egy jó postás. Egy jó postás szeretnék lenni ma, nem több és nem kevesebb. A postás személye csupán annyi, hogy átadta. Mint a Jelenések könyve mondja, hogy aki hozzátesz, annak Isten is elveszi az élet, és ahogy aki elvesz az Isten igéből, elveszi az élet könyvéből az ő részét. Tehát magyarul ennyi kívántatik meg a postásokat, hogy hűségesen, becsülettel adja át. Én is ezért imádkoztam, és hát... Valaki számára ez nem lesz új, amit most mondani fogok, de valaki számára meg igenis új, és meg kell, hogy hallja. Azt mondja, mindannyian tudtuk, hogy, vagy sejtettük, hogy úgy körülbelül az utolsó időben élünk, és hogy a nagyon hosszú idő már nincs hátra, tehát azon, amikor kett kör ilyeneket beszél, hogy még évszázadok vannak hátra, 100 év, 200 év, azt fog mondani, hamis profécia, mondjuk így. Lehet, hogy ő nem hamis proféta, de most nagy baklövést követett el, amikor ilyeneket mond, hogy 200 év. Nem igaz. Itt van az Úr, nagyon közel van az ő visszajövetele, nagyon közel van, tehát nem évszázadok, nem is évtizedek. Nyilván a napot és az órát senki nem tudja, ezt nem is fogjuk tudni, de a szezont, úgy mondjam, vagy a korszakot, azt igenis tudjuk. Ezzel kapcsolatban hagyóvassam föl az első Tesszalonika levélből, az 5. fejezetből az első versszaktól a következő részt. Az időpontokról és alkalmakról pedig nem szükséges írnom nektek, testvéreim, mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja ugyanel, mint éjjel a tolvaj. Amikor azt mondják, békesség és biztonság, akkor tör rájuk hirtelen a végső romlás. Mint a fájdalom a várandós asszonyra, és nem fognak megmenekülni. Ti azonban, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepne meg titeket. Nem vagytok sötétségben. Tehát ti tudhatjátok, hogy mikor jön vissza az Úr. Tudni fogjuk. A napot és az órát nem. De a hetet már tudhatjuk. Vagy akár a hónapot. Vagy az évszakot tudhatjuk. Tudjuk. Én hiszem, hogy tudni is fogjuk. Pontosan tudni fogjuk. Hogy oké, a napot, a órát nem tudjuk. De hát ezért fogunk készülni. Nem vagyunk sötétség fiai, hogy tolvajként meglephetne bennünket. Nem leszünk meglepető, hogy jaj, én azt hittem, hogy még van 5 év. Vagy én azt hittem, hogy még van 20 év. Jaj, ki gondolta volna? Jaj, még nem vagyok kész. Nem. Pontosan készen leszünk. Pontosan nem fog bennünket váratlanul érni. Tehát nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lephetne meg titeket. Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok. Nem vagyunk az éjszakájé és sem a sötétségé. Akkor ne is aludjunk, mint a többiek, hanem legyünk éberek, és józanok. Tehát ne aludjunk, mint a többiek, hanem, és ez az alvás, ez igazából megtévesztés. Tehát nem fizikai alvásról beszél, aludjál éjszakánként, jó, mélyeket, nagyokat. Tehát nem az alvásról beszélt Jézus, hanem a megtévesztésről. A megtévesztés az egyik legfontosabb jele, mindjárt látjuk majd, ennek a Jézus visszavárásának. Az, hogy még távol van az Úr, még messze van az ő visszajövetele. Például. Megtévesztés. Közel van az Úr. Vagy megtévesztés. Ó, békes, biztonság. Ó, minden bajt legyőztünk. Nézd meg. Nem menekülhetnek. Akkor jönne a hirtelen romlás. Akkor mindenki azt mondja, hogy hát nézzétek meg, hát micsoda békesség van, micsoda biztonság van. Akkor jönne a hirtelen romlás. Tehát ez nem kell, hogy megtévesszen bennünket. Akkor ne aludjon, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok, mert akik alusznak, éjjel alszanak, és akik megrészegednek, éjjel részegednek meg. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, és vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját. És mint sisakot, az üdvösség reménységét, mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Urunk Jézus Krisztus által. Nem haragra rendelt, ugye? Van egy ilyen igaz ószövetségben, hogy a harag elől ragadtatik el az igaz. Tehát igen, Isten haragja ki fog öntetni erre a földre. De mi már nem leszünk itt. Mi már akkor nem leszünk itt. hogy hanem hogy elnyerjük, arra rendelt minket, hogy elnyerjük az üdvösséget, ami Úrunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. És itt az előtte a negyedik fejezet végén pedig azt mondja a feltámadás rendjéről, Krisztus eljövetelekor, nem szeretnénk, testvéreink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, tehát így az utolsó időkről beszélünk, és arról, hogy nem fog bennünket váratlanul érni az Úr Jézus visszajövetele. Azt mondja, nem vagyunk a sötétség, nem vagyunk az éjszaka fiai, nem kell, hogy aludjunk, nem kell, hogy minket is megtévesztenek a mindenféle hamis ideológiák, hanem legyünk éberek és józanok, mint akik várják az ő Úrukat, ugye azt mondja az ige. Tehát azt mondja, hogy nem szeretném, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hiszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által vele együtt. Azt pedig az Úr igéjében mondjuk nektek, hogy mi, akik élünk és megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem fogjuk megelőzni az elhunytakat. Mert amint felhangzik a riadó hangja, a főangyal szava és az Isten harsonája, maga az Úr fog alászállani a mennyből, és először feltámadnak a Krisztusban elhunytak. Azután mi, akik élünk és megmaradunk, velük együtt elragadtatunk felhőkön az Úr fogadtatására, az Úr fogadására a levegőbe, és így mindenkor az Úrral leszünk, és vigasztaljátok tehát egymást ezekkel a szavakkal, ezekkel az igékkel. Tehát el fog ragadni bennünket az Úr. Azt mondja Máté, majd mindjárt ezt is felolvasom, ketten lesznek a mezőn, egyik elragadtatik, másik itt marad. Ketten lesznek az ágyban, attól függően, hogy éppen éjszaka van, vagy nappal van, egyik elragadtatik, másik nem. Úgyhogy ugye mindannyian ezt várjuk, hogy ó, Uram, ott akarok lenni, ahol te vagy, veled akarok, tehát készen állunk. Igazából ugye az 5 szűznél is, vagy a 10 szűznél, 5 bolond, 5 okos, a bolondok maradtak, mert nem volt olaj a lámpásukban, a 10 okos szűz, akinek volt olaj a lámpásában, ők pedig elragadtak. Mentek be hova? Hova mentek? Mennyegzőre, ugye a bárány mennyegzőjére. Egy nagyon nagy lagzi áll előttünk. Egy olyan lagzi áll előttünk, hogy nekünk most volt a Saminak a lagzia, hát bőséges volt ott is, mindenféle lehetett választani, kacsacom, libacom, mindenféle csirke, marha, finom sertésborda, meg mit tudom én minden között, és finom kovászos uborka, meg töltött paprika, meg mit tudom én minden finomság volt, meg székelykáposzta, ugye épp volt. De ez mind árnyék, ez mind semmi ahhoz képest. Semmi ahhoz képest, ami a bárány mennyegzője lesz majd a mennyben. Erről is hagyd olvasok föl egy igét a bárány mennyegzőjéről, a jelenések könyvül. Tehát mi erre készülünk. A bárány mennyegzője. Új Jeruzsálem. És láttam egy nagy fehér trónust, és a rajta ülőt. Színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számunkra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyitottak meg, és még egy könyv nyitott ki, az életkönyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. A tenger kiadta a benne lévő halottakat, a halál és a pokol is kiadták a náluk lévő halottakat, itt a Seolról beszél, tehát nem a pokol, hanem a Seol, az ilyen előtornác pokolban, és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. És a halál és a pokol belevettetett a tűztavába, ez a második halál. És a tűztava, és ha valakit nem találtak beírva az életkönyvébe, az a tűztavába vetteték. Az új Jeruzsálem, életvize és az életfája. Tehát ha benne vagyunk az életkönyvébe, ez a lényeg, akkor ránk a bárány mennyegzője következik. Mi a lélek és a mennyasszony is így szól, jöjj! Aki csak hallja ezt, és mondja, jöjj! Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az életvizét ingyen! Boldogok, akik megmosták a ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba, és kívül maradnak az ebek és a varázslók és a paráznák, a gyilkosok és a báványimádók, és mindenki, aki szereti és cselekszi a hazugságot. Tehát a bárány menyegzője az, ami vár ránk. Most erre nem találtam igét, kerestem, de nem találtam igét, hogy ez milyen hosszú lesz. De gyanítom, hogy az előképek alapján ez egy 7 éves menyegző lesz. 7 évig itt a Földön áll a bál, meg 7 évig fenn a bárány menyegzőjén fogunk részt venni. Mondom, erre nem találtam igei bizonyítékot, csupán annyit, hogy az Ószövetségben 7 évig tartott, vagy 7 napig tartott egy menyegző. Tehát ott volt, amikor például Jákob felébredt reggel, és akkor azt látta, hogy nem Ráhel volt ott a mellett az ágyban, hanem Lea, akkor utána szegény nagyon csalódott, de ezzel vigasztalta őt utána a lábán, hogy figyelj, most vágj jó képet, most töltsd ki ennek a hetét. Az egyhetes vlagszit. Vágj jó képet a Leához. Ennek a hetét töltsd ki. És utána a másiknak a hetét. Odaadom neked Ráhelt is. Ez egy 14 napos lagzi volt utána. Először a Leával, utána még 2 nap lagzi. Egyből 2 nász éjszaka. Egyből 2 lagzi. Egyből 2 feleség. És egyébként a végére Jákob nagyon megszerette Leát is. Nagyon megszerette. Sára mellé temette, amikor Lea meghalt. Tehát Leában lehet, hogy a szeme nem volt olyan ragyogó és olyan gyönyörű, de azok a belső értékek, az a kitartás, ahogy Istent kereste. És erről olvastam egyszer egy tanítást, hogy a névválasztásból lehet ezt látni. Hogy a fiaknak, akiket szült, milyen nevet adott. Először még Jákobnak próbált tetszeni. Most már biztos szeretni fog engem, és elnevezte így, meg úgy. Eddig nem szeretett az én uram, most már biztos, ezután már második fiat szültem neki. Biztos szeretni fog. És utána egy idő után azt mondta, hogy hát Jákobot nem tudom megnyerni, akárhány fiút szülök is neki. Nem gond, akkor hagyom is, akkor az úrnak próbálok tetszeni. És így szeretett, mert utána Júda, aki már az úr ajándék. Utána már az úrnak a kedvében próbált járni, Lea. És azt hiszem Júda talán, nem is, hogy Júda, valamelyik fiú. És valóban tehát az úrnak próbált tetszeni. És ez egy olyan belső értéket adott Leának, hogy a végén, amikor meghalt, akkor a férje, Jákob, mondom, a családi sírba temette. Lea került a családi sírba. Tehát visszatérve a bárány menyegzőjére, ugye utána Jákob kitöltötte a Ráhelnek is a hetét, és utána valóban utána 14 évig szolgált, de amikor ott a hetekről volt szó, akkor az a lagziról volt szó. Ott nem a szolgálatról utána, hanem ott a lagziról volt szó. Egy hetes volt a lagzi. Tehát ez volt és Sámsonnál is ezt látni. Egy hétig tartott a lagzi. Ez egy előképe szerintem a mennyei lakomának, lagzinak, a bárány mennyegzőjének. Az is egy hét lesz, 7 év lesz. Oké, de ezt mondom, bizonyítani az igéből még nem tudom. Viszont aztán látjuk, hogy például Noé is, ugye Noéról is azt látjuk, hogy Isten bevitte Noét, elragadta őt ugye, a földről, bevitte Noét a bárkába, és utána mi kezdődött? És bezárt az ajtót, kívülről Isten bezárt az ajtót. És utána mi történt? Utána azonnal kezdett esni az eső? Nem. Hány nap telt el? Emlékeztek? Emlékszik valaki? Hány nap? Hét nap telt el. Hét nap telt el addig, amíg elkezdődött itt az igazi nagy balhé a földön. Tehát, és ehhez hasonlítja, a Noéhoz hasonlítja az Úr az ő visszajövetelét is. Nézzük csak meg Máté 24-ben. Azt mondja Máté 24-ben az írás, hogy amikor Jézus kijött a templomból és tovább akart menni, odaléptek hozzá tanítványa, hogy megmutassák neki a templom épületeit. Ő azonban így szólt hozzájuk. Hát nem látjátok mindezt? Bizony-bizony mondom nektek, nem marad itt kő kövön, amit le ne rombolnának. Tudjátok, a templom belülről aranyjal volt kiborítva, beborítva. És amikor leégett a templom, egy részeg római katona gyakorlatilag egy fáklyát bedobolt, és kigyulladt, a fa kigyulladt, és ez a rengeteg arany bent megolvadt, és befolyt a kövek közé, be az alapokba, egészen mélyen le, és ezért a rómaiak kövön nem maradt. Teljesen szétszették, hogy hozzájussanak az aranyhoz. Tehát így, hogy Jézus megmondta előre, minden követ szétszették. kő kövön nem marad. És amikor Jézus az olajfák hegyén ült, oda mentek hozzá a tanítványai külön, és ezt kérdezték, mondd meg nekünk, mikor lesz ez, és mi lesz a jele a te eljövetelednek és a világ végének? Jézus így válaszolt nekik. Vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok Krisztus. És sokakat megtévesztenek, és fogtok hallani háborúkról, és hallotok háborús híreket. Vigyázzatok, meg ne rémüljetek, mert ennek meg kell lennie, de ez még nem a vég. Ugye mindig az a nagy kérdés, hogy kihez beszél Jézus? A tanítványokhoz, zsidókhoz, vagy keresztényekhez, az egyházhoz, vagy mindenkihez. Tehát a Jelenések könyvénél is azt kell megnéznünk, hogy de ott vannak, ugye sokan mondják, hogy már most itt vagyunk a harmadik lovasnál, már elkezdődtek a csapások, már ugye a harmadik lovas a fakó lovon, tehát a szürke lovon, már kezében ott a mérleg, már jön a hiperinfláció, a drágulás, áldrágulás, az olajat és a bort ne bánts, mondja az angyal. Tehát oké, de itt ezek igazából világméretű katasztrófák lesznek. Most még nem látunk világméretű katasztrófát. Tehát egy kicsit elbizonyítottam, hogy tényleg már itt lenni, már itt tartanánk a harmadik lovasnál? És én elhiszem, tehát a vörös lovas, vörös lovon ülő, és itt ahogy lehet, az lehet, hogy a kommunizmus volt. De ezek itt világméretű dolgok, amikről a Jelenések könyve beszél. Tehát el tudom képzelni azt, hogy ez még piskóta, még nem vagyunk benne a nagy csapásokban. El tudom képzelni, hogy amíg az egyház itt van, addig nem indulnak be a csapások, a pecsétek, a kőrzengések, a csapások, és itt tovább, amikor a Föld egyharmad elpusztul, a tengervizek élőlényei, tehát az állatok, a halak egyharmada elpusztul, és amikor az emberiség egy negyede, és itt tovább, ezek a globális katasztrófák még most nem történnek meg. Addig, amíg itt vagyunk, lehet, hogy nem is történhetnek meg. Mert az egyház, ami még visszatartja az ítéletet, még itt van. Tehát valahogy így úgy lehet talán, mint ahogy Lótnak és a családjának az idejében volt, hogy az angyalok azt mondták, hogy már rángatták Lótot ki Szodomából és Gomorából. Tehát addig, amíg te itt vagy, addig az Úr nem tudja végrehajtani az ítéletet. Mert te még itt vagy. Ki kellett jönnie Szodomából és Gomorából Lótnak és a családjának. Utána kezdődött, de utána jött a meteorit. A tűz, a kénkő és itt tovább. Úgyhogy Isten ki fog hozni bennünket, úgy, mint ahogy Izrael kihozta például Egyiptomból. És őket átvitte a harmadik csapás után, átvitte már Gósen földjére. Gósen földjén nem érte őket a sok csapás. Én is hiszek ebben, hogy a nagy csapásokból, tehát mi ki fogunk maradni, mert már nem leszünk itt. Tényleg a nagy kérdés az, számomra ez a nagy kérdés, hogy akkor 7 éves lesz-e a bárány menyegzője, és minden 7 évet fenntöltjük a mennyben, és azt a Dánieli utolsó évhetet, azt mi már komplett nem itt fogjuk-e tölteni, vagy, és erre nem kapodom még választ, vagy lehet, hogy 3,5 évig itt kell lennünk nekünk is. Majd mindjárt még elvis egy pár végét szeretnék felolvasni. Tehát elképzelhető, hogy az utolsó évhétnek az első 3,5 évében még itt leszünk. És tényleg akkor lesz egyfajta ilyen békes biztonság a Földön. Most el tudom képzelni azt, hogy most eléggé nagy ilyen nehézségek lesznek, nehézségek várnak a Földre. Tehát egyáltalán most, hogy oké, van egy lélegzetvételnyi könnyebbedés, le lehet már tenni a maszkot, meg nem tudom én minden, tehát nincsenek sokan, akik megbetegednek, Covid és így tovább. De igazából én úgy gondolom, hogy a csapások azok folytatódni fognak. Egyáltalán sem az ördög nem adta föl, se Isten nem adta föl a tervét, hanem megy tovább a szkandál, hogy ki az erősebb, kinek az akarata lesz meg. És van egy ismerősöm, aki egy keresztény szolgáló, akinek a fia, most nem mondok túl sokat, csak annyit, ami nyilván, de ismerem a fiát is. És azt mondta a fiú az édesapjának, hogy apa, októberben itt van az új hullám. Itt lesz az új hullám. Októberben itt lesz az új hullám. Megint a lezárásokkal, mindenféle szigorításokkal. Októberben itt lesz az új hullám. És az élelmiszerellátás, az élelmiszerláncok meg fognak szakadni. Globálisan. áramkimaradások lesznek, teljes internetkimaradások lesznek, és ez a következő. Tehát ő igenis vásárolja a konzerveket, veszi a konzerveket, és minden alkalommal, én is ezt mondtam odahaza, akármennyire is először kinevettek, hogy oké, Amerikában lehet, de hát Magyarországon vagyunk, hát nekünk külön atomerőműünk van, nekünk mi nem vagyunk része, de igen. Magyarország kimaradt az epidémiából. Tehát hogyha itt azt mondják, hogy most pedig villanyoltás lesz egész Európában, Magyarország nem mondhatja azt, hogy ja, bocs, én kimaradok. Tehát a következő lépés, második felvonás szerintem ezután a vírustán, ami még marad, itt marad. De már látszik, az emberek nem érdeknek meg annyira. Tehát most már beszélnek Németországban is, mit tudom, delta variánsról. Az embereket nem érdekli, mert látják, hogy jó van, és ott a háttérben. Jó, tehát ez már nem hat, valami újat kell kitalálni, és erről beszélnek, hogy majd áramkimaradás. És lesz ilyen. Tehát amik eltartanak akár hetekig eltartanak. És akkor arról van szó, hogy nem fogsz tudni pénzt fölni. Most múlt héten egy napig Ausztráliában főbb bankoknál leállt minden. Internetes weboldaljuk, pénzkiadó automaták. Az emberek nem tudtak hozzáadni a pénzükhöz Ausztráliában. Most múlt héten. Nem számol be nagyon sokan, de Reuters beszámolt, más újságok beszámoltak, csak ez egy kis felkészítések, ilyen kis kóstolás, egy finom vacsorára, hogy hívjam meg. Bár azt tudnám mondani, hogy megszaporítjuk az ételt, de még nem tartunk ott. Az egyház sajnos ma még nem tartott hitben, erőben, hogy azt mondhatnánk, hogy ezt a kis kenyeret most megáldjuk az olajos, mint Illésnél, vagy Edzősnál. Olajos korsót megáldjuk, lisztes bödön megáldjuk, és nem fog elfogyni. Ott is 3,5 év volt. Tehát addig én ezt mindenkinek a szívére szeretném helyezni, hogy mostantól fogva, ha mész vásárolni, vegyél minden alkalommal 10 konzervet. Ha nem lesz ilyen SHTF szituáció, amikor bedől minden, akkor maximum annyi lesz, hogy elfogyasztjátok. Van rá 3-4 évetek, amíg felhasználjátok a konzervet. Ez lesz a legnagyobb baj, hogy azt mondjátok, hogy hát akkor most finom, frissen sült mellé, oda teszünk egy kis székelykáposztát is. Hogy ez konzervből van, azt nem kell, hogy mindenki tudja. Kinyitod, megmelegíted, föltállalod, kész. Ez a max, ez a legnagyobb baj, ami történhet. Hogy odaajándékozod a hajléktalanoknak, vagy mit tudom én, vagy a máltai szeretett szolgálat, ha nagyon nem akarod megenni. Jó, tehát én ezt tudom csak mondani, hogy gyakorlatilag teljesen világos számomra, hogy most ez a finálét éljük, utolsó kör, mint az autóversenyzőknél, utolsó kör, be van lengetve az ászló. Nekem ez az angol elemző, tegnap hallottam, és tegnap megint könyörögtem Istenhez, hogy mutasson, hogy hol tartunk. Annyira szeretném tudni, hogy hol tartunk. És tudom, sokszor kiáltottam farkast. És nem volt igaz, még nem volt itt. Most megint meg vagyok győződve róla, hogy ez most ilyen nagyobb robbanásszerű, ilyen nagyobb változás. És tudod, van a John Paul Jackson. Hallottatok már ezt a nevet? John Paul Jackson, proféta. Számomra a leghitelesebb proféta, aki élt a Földön. Nézd meg esetleg az interneten, ha érdekel. John Paul Jackson. Ő 10 évvel ezelőtt mondta ezeket a proféciákat. Most néztem meg ezen a héten, hogy ő ezt mondta 2012-ben, hogy 11-12-ben mondta, hogy 10 év múlva ezek a dolgok fognak megtörténni. Mindig azt látta, hogy Isten oda levegett elé egy újság, és így fölállt elé, előtte az újság, mint hogyha mozgatná valaki, és látta a címlapokat. Olyan címlapokat mondott, amik azóta beteljesedtek. A hideg futkározott a hátam, ahogy megint megnéztem ezt a 20 perces videót most a héten. Most a héten néztem meg. Abszolút hiteles. Ő már nem láthatta meg, de átadta ezeket. Fönn van a YouTube-on. John Paul Jackson. Ilyen üzenetek van például, hogy az északi pólus elmozdult, és Oroszország északi részén van az északi pólus. Akkor még ez jövő volt, akkor még nem ott volt, hanem ott volt Alaszka fölött. Most már 1200 kilométert ment Oroszország, még nem érkezett meg Oroszországban, de már Oroszország felé elmozdult 1200 kilométer. Azóta. Akkor mondja, hogy a tengervize hőmérséklete emelkedni fog, mert megreped alulról, és nem tudják megmagyarázni, mi az ok, hogy ilyen gyorsan olvad a jég, hanem csak azzal, hogy a föld magjának a hője repedéseken kiszivárog, és melegíti, alulról melegíti az óceánt. Ezt megmondta. Akkor az egyik ilyen, ami nagyon megrázott, az egyik ilyen proféciája az volt, hogy áramkimaradás. Az hálózatok összeomlottak, teljes áramkimaradás, többszörös újraindítási kísérlet is eredményterem maradt. Tehát villanyoltás. Meggyőződésem szerint, ami mögé elbújnak, az egy ilyen internet lekapcsolás lesz. Az egy ilyen áramkimaradás lesz. Tehát hozzám, most konkrétan csak egy valamit hagy említsek meg, hozzám Szent Szellem határozottan szólt, hogy legyen két dolgot. Egyik az, hogy az esővizet gyűjtsük össze. Csináljuk meg a csatorna rendszert úgy, hogy az összes esővíz egy ciszternába folyjon bele. És ezt megcsináltattuk. Tavaly össze. Tehát én minden egyes gram vagy milliliter esővizet egy ciszternában össze tudok gyűjteni. Oké, azt mondod, jó van, de hát ezt nem lehet meginni. De igen, tudunk venni klórt, klórtablettát, és tudunk venni, és a másik dolog, hogy Isten szívemre helyezte, hogy vegyünk PB gázpalackot. És ilyen kis ilyen gázrózsát hozzá, ilyen kis gáztűzszeit hozzá. Nem olyan nagy beruházás. Otthon tudod tartani a PV gázpalackot, propán után, akár többet is, nagyobb méretekben is. Egy ilyen kis gázpalack, egy hónapra tudsz vele főzni, és kerül 5000 forintba a gáz. Jó minőségű gáz. És az áramhiány is, idején is fel tud forralni az esővizet például. Van innivalód. Persze jobb, még jobb, hogyha van egy kuta, nyilván az még jobb. Úgyhogy csak ezek csak ötletek, hogy a válság idején tudjál hova nyúlni. De hogy lesznek ilyen bajudások, az biztos, csak időkérdése. És Isten azt mondod, hát Isten mondta, hogy ne gyűjtsétek magatoknak kincseket a földön. Bocs, nem kincsekről beszélünk. A kincs az tudod, hol kezdődik? Na nem ott, amit mi gyűjtünk. Itt most arról van szó, hogy most, amíg még bőesztendőkben vagyunk, a bőesztendők utolsó hónapjait járjuk, vagy rúgjuk. És jönnek a szűkesztendők. És ne az legyen, hogy a szűkesztendőben neked el kell adnod mindenedet, amit eddig nagy nehezen megkerestél. Ugye ez volt Egyiptomban is, a 7 szűkesztendő alatt először a megspórolt pénzeket kellett ennivalóért adni, utána odaadták a barmaikat, az a mai nyelvezetre lefordítva, odaadták a Mercedes-t, odaadták a Volkswagen-jüket, különböző barmokat, a teherhordó, a közlekedési eszközeiket. Azt kellett odaadni, hogy ennivaló legyen. Akkor, amikor ezt már mind odaadták, eladták, akkor utána jöttek a lakások, utána jöttek a házak, előtte még a nyaralók. Ezt is eladták. Ott van Józsefnél fel lehet olvasni. És a következő pedig az volt, hogy nem magukat odaadták rabszolgának. Isten nem akarja ezt. Ő gondoltak arról a viselni. És ez a gondviselésének a része, hogy elmondja neked, hogy mire várhatsz. Hogy ne az legyen, hogy aláíratnak vele, mint ahogy ezt a Davoszi Világgazdasági Fórum már javasolja, hogy mondj le minden magántulajdonról. Írd alá, hogy lemondasz egy örök életre, egy életre minden magántulajdonról. És akkor cserébe kapod az élet folytiglan tartó, feltétlenül alapjövedelmet. Ugye? Szemben egy keresztényel, aki szabad, mint a madár. És akiről Isten gondot visel. Aki akár meg tud gyógyulni, akár egy Covid-ból is. Aki meg tud gyógyulni, akár egy gyógyíthatatlan betegségből is. Akinek Isten gondját is tudja viselni. Akinek Isten megsokasítja a kenyerét. Akinek Isten, ott volt a csodálatos halfogás, most olvastuk. Akiről Isten gondot visel. Aki nem az államban bízik, gondolj bele, ezek a keresztények, látjuk a tanítványok, hát ők a római birodalom fél tőlük. Azt mondja, ezek azok, akik a feje tetejére fordítják a világot. Országokat, ugye ezt mondja a hit őseiről, országokat győztek le. Uralkodókat! Most voltunk Cipruson, egy testvérrel, és ott Cipruson volt, nagyon sok helyen előfordult Ciprus, ugye kitteus hajók, azok a ciprusi hajók voltak. Cipruson rengeteg réz van, réz volt, és van is. Kitermelték rézbányák, és ott komoly hajógyártó dokjai voltak Ciprusnak, már a bibliai időben is, meg előtte is. Ezek voltak a kitteus hajók. És rengeteg rezük volt, rézzel kereskedtek, és például Barnabás, egyik apostol, onnan származott, ciprusi származás volt. És ő volt az, aki először azt mondta, hogy hát figyelj, szép dolog, hogy a zsidóknak kérdetjük az evangéliumot, de hát én görög származású vagyok, vagy ciprusi, most már a ciprusiak nem görögök egyébként, délről jöttek, de ilyen görög dialektus beszélnek azért, és görög köztársaságnak számít, de nem kifejezetten, tehát etnikailag nem görög, nem azonosok görögökkel. A görögök északról jöttek lefelé a népvándorlás során. Ciprusiak délről mentek föl. Tehát, és akkor Barnabás mondta, jó, hát oké, de mi lesz a görögökkel? És ő volt az első, aki hirdette a görögöknek, olvassuk az Apcsilben, Antiókiában az evangéliumot. Azt mondta, én görög vagyok, hát én akkor hagyd menjek már a népemhez, görögöknek hagyd hirdessem. És elment, hirdette az evangéliumot, a zsidó keresztények egy kicsit csóválták a fejüket, aztán imádkoztak, és azt mondták, hát nyilvánvalóan az Úr vele van, nagy jelek és csodák történnek, hát akkor jó, akkor hirdessük a pogányoknak is, ám legyen. Ennek köszönjük, Barnabásnak köszönhetjük most mi is azt, hogy ide, nekünk is hirdették az evangéliumot. Oké, és Pál apostol is az első missziós útján kikötött Szalamiszba, a Ciprus legkeletibb részének kikötő, és utána beutazta az egész szigetet, elment a fővárosi Paphosig, és ott egy Sergius Paulus nevű helytartónak, egy római helytartónak, aki egy okos ember volt, azt olvasunk, kereste az igazságot, és ezért maga mellé vette ezt a Bar Jézus nevű, vagy Elimás nevű ördöngőst is, démonizált ember, mert kereste a természet fölött itt az igazságot, és akkor de hallott, hogy Pál ott van, és Pál elment, és Cipruson van, és mondom, beutazta az egész szigetet, így hosszában, 240 kilométer, tehát legalább egy hónapig ott volt Cipruson Pál is, vagy még tovább, Barnabással együtt, meg Márkkal együtt, akkor még vele tartott Márk, és akkor elhívták ezzel ide, tehát a Paphos városában Sergius Paulus, elhívta Pál apostolt, hogy akkor oké, számolj be nekünk. Ezzel a testvére mi is elmentünk, megnéztünk például, tehát fantasztikus romok vannak ott, ilyen régészeti ásatások. Például megtalálták egy gazdag, keresztény embernek a házának a maradványait. Megvan a teljes mozaik kőpadló, egyben megmaradt. Olyan kilátás van a földközi tengerre, ez egyszerűen megdöbbent, és ott van a teljes mozaik padló, és ott van benne egy ilyen felírás a bejáratnál. Nem van fényképezve, és oda a szövege oda van írva, és mondják, hogy ez egy keresztény volt, keresztény minták vannak benne, például a hal, mi is láttuk, ebben a mozaik padlóban, hihetetlen munka lehetett, gyönyörű alakokat, ábrázatokat, minden, kis kövecskéből kirakni, tehát egy gazdag ember volt, és azt is tudjuk, hogy azért költözött pont oda, mert volt egy komoly földrengés Ciprus szigetén, és nagyon sokan, tehát a virágzó gazdaság összeomlott, és ő meg valahol külföldön megszedte magát, de amikor hallotta, hogy romba borult, rommá vált a szeretett szülővárosa, akkor visszajött Ciprus szigetére, építette ezt a palotát magának, és egy közfürdőt létrehozott. Ott vannak a mai napig a medencék, ilyen medencék, vízvezeték, és így tovább, hogy itt tudjanak fürödni azok az emberek, akiknek nincs más lehetőségük. Tehát egy közfürdőt létrehozott a háza mellett, a palotája mellett az embereknek. És mondom, ott volt a felírás, és ez volt a felírás, hogy te, aki görög, magyarra lefordítva, te, aki ide belépsz, légy jó szerencsés. És mindenki, aki ebbe a házba belép, hozzon áldást erre a házra. Ilyen csodálatos áldás felirat. És akkor mondja nekem ez a testvér este, hogy visszamegy, és mi is ott jártunk, keltünk, néztük, minden, gyönyörködtünk, lefényképeztük ezt a feliratot is, és azt mondja, tyú, Anamért, még minket is megáldott. Mi is beléptünk oda. minket is áldott, hogy legyünk mi is jó szerencsések. És jól lehet, az a ház már ma nem létezik, ugye, csak a romjai vannak ott, de még mi is hozzunk áldást erre a házra. Van egy hatalmas amfiteátrum, azt is megnéztük ott, eredeti, tehát ilyen 2000 éves kövek, ott mentek az előadások, ott mentek a gladiátor játékok vadállatokkal, láttuk, hogy hova zárták be a vadállatokat előtte, mielőtt kiengedték volna. Szóval megdöbbentő volt, és tehát Ciprus szigetén, most hogy is jutottam oda, na mindegy, Tehát Ciprus szigetén is igen, ott volt Pál apostol, és ez a Sergius Paulus elfogadta az urat. Hit, azt mondja, hit Pálnak. Különösen, amikor látta azt, hogy mi történt ezzel a Bar Jézussal, ugye Pál megátkozta, azt mondta, sötétség vegyen előtt rajta, és ott azonnal megvakult, és azt mondja, kerengbe keresett valakit, hogy vezesse. Ott azonnal megvakult, miután mindig elfordította az úrnak az útját, és próbálta az igazságot távol tartani a helytartótól. És Pál megelégelte, lehúzta a redőnyt, leutott a villany ennek a Bar Jézusnak, és amikor ezt látta, hogy ilyen hatalom van, és Pál az igét hirdette, azt olvassuk a görög eredetiben, hogy ő hitt az Úr tudomány. Elcsodálkozik az Úrnak a tudományán. Nem is csak a jeleken vagy a csodákon. Lehet, hogy az a Bar Jézus, lehet, hogy ő is mutatott csodákat. Lehet, hogy ez az ember hozzá volt szokva a csodákhoz már. De ami megragadta őt, az Úr Jézusnak a tudománya. Pál az igét hirdette neki. Idézte az ószövetségi proféciákat nyilván. Úgy szövetségi iratokból. És így tovább. Idézett az ige, az Úrnak a tudományát, tanításán. Szó szerint azon az Úrnak a tanításában hit. Tehát ez csak megint egy jel arra, hogy nekünk nem a csodák fogják megtéríteni az embereket. Attól még nem válik valaki hívővé, hanem az ige. Isten az igét fogja fölkenni, az igét fogja használni. Az lesz a maga, ami behullik a szívükbe. Ahogy az igét hirdetjük. Ahogy tudakozzuk az igét, és az igét hirdetjük. Jó. Tehát menjünk tovább, akkor még most a Máté 24-hez. Ugye, olvastuk, hogy mi lesz a te eljövetelednek és a világ végének a jele. Jézus azt mondta, vigyázzatok, hogy meg ne tévesszen valaki titeket. Tehát a megtévesztés. Én is csak nézek, hogy van, akik látják, van, akik nem látják, hogy mi folyik. Okay. Mert sokan jönnek majd az én nevemben, és ezt mondják, én vagyok a Krisztus, sokakat megtévesztenek. Fogtok hallani ilyen háborúkról, háborús híreket, meg ne rémjetek, ez még nem a vég. Mert nemzet nemzet ellen, és ország ország ellen támad, éhénységek és földrengések lesznek mindenfelé. Ez meg egy globális dolog. Mindenfelé éhénségek és földrengések. De mindez a vajudás kínjainak kezdete. Tehát ez még csak a kezdet, amikor lesznek éhínségek, földrengések. Teljesen váratlan, olyan helyeken, ahol eddig nem volt földrengés. Oké, tehát azt mondja, akkor átadnak titeket kínvallatásra, megölnek benneteket, és gyűlöl titeket minden nép az én nevemért. Tehát a zsidókat és a keresztényeket gyűlölni fogják az ő nevéért. Akkor sokan eltántorodnak, elárulják és meggyűlölik egymást. Sok hamis proféta támad, és sokakat megtévesztenek. Mivel pedig megsokosodik a gonoszság, a szeretet sokakban meghidegül. De aki mindvégig kitart, az üdvözül. Isten országának ezt az evangéliumát pedig hirdetik majd az egész világon, bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a vég. Amikor pedig meglátjátok a pusztító utálatosságot, ahogy Dániel proféta megmondta, ott állni a szent helyen, aki olvasa értse meg, akkor azok, akik Júdeában vannak, Júliában vannak, ez például a zsidóknak szól, nem nekünk, meneküljenek a hegyekbe. Aki a ház tetején van, ne szálljon le, hogy kihozzon valamit, és aki a mezőn van, ne térjen vissza, hogy elhozza a felső ruháját. És itt tovább, és itt tovább. És azt mondja, hogy itt olyan nyomorúság lesz akkor, amilyen nem volt a világ kezdete óta mostanáig. És nem is lesz soha. Ha nem rövidülnének meg azok a napok, nem menekülne meg egyetlen halandó sem. De választottakért megrövidülnek azok a napok. Ez például itt a zsidóknak mondta is Isten. Imádkozzatok, hogy ne szombatnapon legyen. Mert a zsidók tartják meg a szombatnapot. A ti menekülésetek. Na most azt mondja, hogy ez a megrövidítettnek ezek a napok. Nézzük meg Dániel könyvét még egy kicsit. Hogy pontosan mi is rövidítetik meg? Hallottam egy testvérnek a tanítását, aki azt mondja, hogy neki az Úr adott kijelentést arról, hogy igazából ezek a nagy nyomorúság napjai az 3,5 év lenne. De igazából megrövidítetik 45 napra. Lerövidítetik, mert különben egyetlen egy halandó sem élné túl. Nézzük meg ezt, jó? Amikor erről beszél Dániel, ez a Dániel könyvének a végén van. Oké. Tehát olvasom Dániel utolsó fejezetében, tehát 12. fejezetben az 5. versszaktól. Olvasom 12.1-től. Abban az időben eljön Mikael, a nagy vezér, angyal, vagy aki a te néped mellett áll, Izrael mellett áll. Nyomorúságos idő lesz az, amilyen nem volt, mióta népek vannak. Addig az időig. Tehát ez ugyanaz, mint amiről Máté 24 beszél. Nyomorúságos. Tehát olyan nyomorúság lesz ezekben az utolsó időben, az utolsó 7 évről beszél most itt Dániel, amilyen nem volt, kezdettől fogva, soha még nem volt ekkora nyomorúság. És lehet, hogy mi már nem leszünk itt. Ebben nem vagyok biztos. Nézzük meg. De abban az időben megmenekül néped, mindaz, aki beleszírva a könyvbe. Tehát ez Dánielnek mondja, néped. Tehát itt megint szerintem a zsidókról van szó. És aki be van írva könyvbe. Azok közül, akik alusznak a föld porában, sokan felébrednek majd némelyek örök életre, némelyek gyalázatra és örök utálatra. Az okosok fényleni fognak, mint a fénylő égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a csillagok, mind örökké. Te pedig, Dániel, zárd be ezeket az égeket, és pecsételd le ezt a könyvet a végső időkig. Sokan tévelyegnek majd, de az ismeret gyarapodik. Azután én, Dániel, láttam, hogy még ketten állnak ott, egyik a folyam innenső partján, másik a folyam túlsó partján, és az egyik megkérdezte a gyolcsruhába öltözött férfit, szerintem ez Jézus volt, aki ott állt a folyam vize mellett. Mikor lesz vége ezeknek a csodás dolgoknak? Kérdezte. Hallottam, hogy a gyolcsruhába öltözött férfi, aki a folyam vize mellett állt, jobbját és balját az égre jobbját és balját az égre emelve megesküdött az örökké élőre egy időszak, meg két időszak és egy fél időszak múlva. Mert amikor véget ér a szent nép megrontójának hatalma, mindezek beteljesednek. Tehát ugye az utolsó 7 évet ugye két részre osztja a Biblia, 3,5 év, és utána még 3,5 év. Azt olvassuk el az első 3,5 évről, hogy ekkor lesz a békés biztonság. Egyfajta ilyen aranyidőszak. Nagy tolerancia, sokakkal megerősíti a szövetséget, szövetséget költ az Antikrisztus. Tehát akkor már kiépül ez a világ uralom, egy világ kormány, egy világ valuta, megoldja a problémákat, egy hihetetlenül karizmatikus valaki, ez az Antikrisztus ember, és utána viszont azt olvassuk, hogy van egy rövid időszak, egy rövid periódus, ez a 45 nap, és utána következik a második 3,5 év. És ekkor 45 nap elején akkor van az, hogy megszünteti a mindennapi áldozatot, beül a templomba, és azt mondja magáról, hogy engem kell imádni. Tehát ő magáról, hogy őt imádják. És akkor húlik el le a lepel a zsidóságról. A zsidók eleinte messiásnak tartják őt. Mert fölépíti nekik a templomot például. De utána rádöbbennek, hogy ez az Antikrisztus. Ez nem a messiás. Ez nem a messiás. Csalódnak benne, és rádöbbennek, mert egy ember nem mondhatja magát Istennek. Tehát ez volt az érzékeny pont számukra Jézusnál is. Jézusról is ezt mondták, hogy ki vagy te? Ő azt mondod magad, hogy te Isten fia vagy. Én is az én atyám egyek vagyunk. Ki vagy te, hogy ezt mered mondani? Tehát ők annyira elválasztották Isten az embertől, hogy azt, hogy valaki azt mondja magára, hogy én Isten vagyok, Istentől jöttem, én az ő fia vagyok, hogy ezen teljesen kiakadtak a zsidók. Oké. Tehát rádöbbennek, hogy az Antikrisztus padira vette őket, megszüntette a mindennapi áldozatot, padira vette őket, és akkor utána a zsidók, akkor kell menekülniük. Ez az a 45 napos nagy, az a nagy nyomorúság. A megrövidített napok. Már nem 3,5 év, csak 45 nap. De ezt is nem bírnák ki, hogyha nem menekülnének a hegyekre, és így tovább, és így tovább. Tehát, és akkor utána 3,5 év, akkor viszont a teljes káosz, akkor viszont a teljes pokol itt a Földön. Akkor már biztos, hogy nem leszünk itt. És a zsidók közül is, aki be van írva az életkönyvébe, az se lesz már itt. Most befejezzük ezt itt, benézzük meg. Tehát itt 3,5 év, amikor véget ér a szent nép megrontójának hatalma. mindezek beteljesednek. Ez a második három és fél év végére. Akkor minden beteljesedik. Hallottam ugyan, de nem értettem, ezért megkérdeztem. Uram, mi lesz végül mindebből? Ő így válaszolt. Menj el, Dániel, mert ezek az igék le vannak zárva, és le vannak pecsételve a végső időkig. Tehát menj el, most nem magyarázom meg neked. Ezek majd az idők végén majd Isten megmagyarázza ezeket, azok, akik akkor élni fognak. Azt mondja, sokan megtisztulnak. Fehér, ez már ránk vonatkozik. Sokan az utolsó időben megtisztulnak. Fehérek és kipróbáltak lesznek. A bűnösök pedig bűnösök maradnak. A bűnösök közül senki sem érti meg, de az okosok megértik. Ez vagy te. Te vagy az okos. Neked nem kell sötétségben járnod. Neked nem kell egész éjszaka bizonytalanságban lenned. Most kívül éjszaka van, de te a világosság fia vagy. Te benned ott van a Szent Szellem. A te mencsesed ég. Neked van olaj a lámpásodban, hogy te pontosan tudjad, hogy hol tartunk Isten óráján. Napot, órát nem tudjuk. De mondom, az időszakot, a korszakot azt ismerjük, tudjuk. Azt mondja, az okosok megértik. Attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatokat, és felállították az iszonyatos bálványt, 1290 nap telik el. 1290 nap telik el. Boldog, aki álhatatos marad, és megéri az 1335 nap elteltét. Látod itt a különbség? 1290 és 1335 nap. Ez 45 nap különbség. Tehát boldog, aki megéri az 1335 nap elteltét. Én szerintem az 1335 az első három és fél év, ami ezzel a 35 nappal végződik. És boldog az, lehet, hogy ezek zsidó emberek lesznek. Lehet, hogy mi is ebben benne leszünk. Aki ezt megéri, ezt a 45 napos nyomorúságot. Tehát ez megrövidítetett, már a második három és fél év megrövidítetett. Az már csak 1290 nap. 45 nappal megrövidítetett. Yeah. Itt azt mondja, attól fogva, hogy megszüntették a mindennapi áldozatokat, és felállították az iszonyatos bálványt, ez a fél időnél van, 1290 nap telik el. Ez a második három és fél év. De ez 35 nappal rövidebb, mint az első. Boldog, aki állhatatos marad, és megéri az 1335 nap elteltét. Tehát lehet, hogy ez itt a zsidókra vonatkozik, az is lehet, hogy keresztényekre is. Ugye van első feltámadás, második feltámadás, ez most mondjuk más, de több elragadtatás, lehet, hogy több menetben ragadtatunk el. A lényeg az, hogy te pedig mondja, menj el a vég felé, elpihensz majd, de fölkelsz kijelölt sorsodra a végső napon. És ezt mondja Pál is, hogy aki, ne aggódjatok azok miatt, akik meghaltak, vagy elaludtak, azok elaludtak, majd fölébrednek. Azt mondja, megvan a rendje, ugye olvassuk a Tesszalonika levélben, hogy akik Krisztusban meghaltak, azok támadnak fel először, és velük együtt mi is elragadtatunk az Úr elében. Kutassuk az írásokat. Én most mondom, nagyon szívesen mondanám nektek, hogy 7 év, egész 7 évet fenn fogjuk tölteni. De lehet, hogy csak az utolsó 3,5 évet. Nem tudom még. Ebben nem vagyok, nincs kijelentésem, hogy lesz, mint lesz. Majd megkérdezzük majd Gyurinak, lehet, hogy már van... Vagy másnak. Beszéljünk erről, és keressük az írásokat, és most az írás dönt, nem álom, benyomás, és itt tovább, hanem az írások döntenek. Akár így, akár úgy, ki kell bírni. Az utolsó 45 nap lesz nagyon kemény, az nagyon. Azt mondja, ha nem rövidítetnének meg, akkor egy élő ember se bírná ki. Akkor az, amikor, tehát kijöntetik Isten haragja, akkor kőkemény idők lesznek. De igazából addig még lehet, hogy az első három és fél év lehet, hogy nem is lesz annyira kemény. De esetleg boldog, aki mindvégig kitart. Nem veszi fel a fenebe bélyegét, ilyenről most nem beszéltem, de a csípet. Tehát hidd el, Isten gondot fog viselni róla. Nem kell csípet fölvenned. Befogadnod. Akármennyire is ijeszgetnek téged, hogy nem fogsz tudni majd adni, venni, de akkor Isten gondot is el, hozzák a hollók végső esetben, akkor majd hozzák neked mindig a finom marha sültet. Csirkelágot. meg a Kérik patakjánál, meg az Özvegy asszony. Tehát teli van a Biblia ilyen természetfölötti gondviselésről. Hidd el, nem fogsz éhen halni. Nem fogsz szomjan halni. Hidd el. Ne aggódj. Meg a másik dolog, hogy össze fogunk fogni. Tehát egészen új szintje lesz a keresztény közösségnek. Tehát nem egy ember húzta ki a nagy hálót, hanem ott összefogtak. Ha más hajókat is odahívtak. Ott nem az lesz majd, hogy figyelj, te melyik gyűlibe jársz? Akkor bocs, ebből nem jársz. Ebből a konzervből nem kapsz. Nem, akkor addigra már nem lesznek ilyen dolgok. És egyébként a másik dolog, hogy higgyétek el, akkor már nem nagy gyülekezetek lesznek, meg kis gyülekezetek, akkor házi gyülekezetek lesznek. Házonként fogunk beszélni. Végre? Azt mondjuk. Meg föld alatti. Így van, így van, így van. Így van. Így van. Akkor nem az lesz, hogy kitesztük az internetre, meg nem tudom, micsoda. Én egyébként hallottam ilyet is, hogy voltak ilyen időszakok, amikor valahol már nem tudom, hogy biztos tudod, hogy nem is mondták kínaiaknál, így van. Nem is mondták meg előre, hogy mikor lesz az istentisztelet, meg hogy hol. Azt mondták, hogy lesz istentisztelet. Többit kérdezz meg az úrtól. Hogy mikor és hol. És ha megkérdeztél, és ha jó keresztény voltál, akkor az úr megmondta neked. És oda mentél, és észre vettél rajta. Ha nem voltál jó keresztény, akkor bocs, akkor maradtál otthon. Vagy rossz címre mentél. Rossz időpontban. Úgyhogy ilyen idők előtt állunk. Nem kell aggódni, szerintem a kínaiak se féltek. Isten dicsősége ott van, és ez a lényeg, tehát a felhőben leszünk, és ahol Isten felhője, ott van, ott gondoskodás van. Nézd meg, ott volt a frigyláda, bevitték egy házba a frigyládát, onnantól fogva minden összejött nekik. Onnantól fogva nem volt betegség abban a házban, nem volt szűkölködés, nem volt félelem, nem volt rosszul alvás, nem volt veszekedés. Onnantól fogva menj a földön, itt a földön. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is.